Az orosz és az amerikai gázszállításokról kérdezték az európai polgárokat. A MOL elnök vezérigazgatója szerint a barátság kőolajvezeték körüli vita is megmutatja, milyen gondokkal küzd az Európai Unió. Erről is szó lesz a következő percekben itt az Energiavilágban, az Inforádió energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Drágább amerikai csepp folyósított gáz helyett olcsóbb vezetékes orosz gázt szeretne a megkérdezett európaiak többsége. Erre jutott a századvég legfrissebb, 30 európai államot érintő kutatásában. A váltás elutasítottsága Magyarországon és Bulgáriában a legmagasabb, 73%, mondta el az Energiavilágnak Hortai Olivér. A századvég energia- és klímapolitikai üzletágigazgatója arról is beszélt, mi alapján hasonlítható össze az amerikai szállítás egy esetleg újrainduló orosz import várható árával.
A századvég minden évben készít európai szintű közvélemény kutatást, és az idei évben az energiapolitika is fontos részét képezte. Ezekben a kutatásokban igyekszünk mindig a legaktuálisabb, legfontosabb közéleti kérdésben is megismerni az európai polgárok véleményét, és hát az elmúlt hónapokat, az elmúlt egy évet nagyon erősen tematizálta az a kérdéskör, hogy az Európai Uniónak teljesen célszerű-e leválnia az orosz energiahordozókról és a korábbi vezetékes orosz gáz beszerzéseket drágább, környezetszennyezőbb amerikai cseppfolyósított földgáz beszerzésekre cserélni. Úgyhogy ezt meg is kérdeztük az európai polgároktól, minden országra reprezentatív mintát véve az adott helyi lakosságból. És hát arra az eredményre, következtetésre jutottunk, hogy az Európai Unió átlagát tekintve a vezetékes orosz gázról való leválás és áttérés az amerikai cseppfolyósított földgázra elutasítottsága 54%-os, tehát az európaiak többsége a váltás ellen van. A tagállamok között nagy különbségek azonosíthatóak. Vannak olyan tagállamok, amelyek leválnának az orosz energiahordozókról, tehát támogatják ezt a törekvést. Ezek tipikusan a skandináv és a balti államok. Egyébként más kérdésekben is azt tapasztaltuk, hogy ezek kifejezetten szankciópártiak, nem csak a politikai elitjüket, de a lakosságukat tekintve is. Finnországban, Észtországban, Litvániában a lakosság csak nem kétharmada támogatja a váltást. A legkisebb támogatottsága a cserének Bulgáriában és Magyarországon van. Itt a lakosság 73%-a mindkét tagállamban elutasítja a vezetékes orosz beszerzések cseréjét. De érdekes, hogy viszonylag nagy kétharmados elutasítottsága van a kérdésnek Ausztriában is, illetve Németországban is, ami talán meglepő annak fényében, hogy már 3 éve felrobbantották az északi áramlat gázvezetéket, és hogy Ausztriában a kormányzat kifejezetten intenzíven kommunikál a kérdéskörben, és kifejezetten erős siker kommunikációt folytat abban a tekintetben, hogy közvetlenül már nem vásárolnak orosz energiahordozót, igaz, közvetetten még igen. A kérdés leginkább azokat a tagállamokat osztja meg, amelyek vásárolnak ugyan orosz gázt továbbra is, de ezt nem vezetékes, hanem cseppfolyósított formában teszik. Tehát például Franciaországban, Spanyolországban 50-50 a váltás támogató és elutasítók aránya. Itt vélhetően az a magyarázat a helyzetre, ezeknek az országoknak a lakossága nem támogatja azt, hogy teljes körű leválás legyen, de nem is feltétlenül a vezetékes gázhoz ragaszkodnak, hiszen ezekbe a tagállamokba nem vezetékes úton érkezik Oroszországból az energiahordozó. Összességében elmondható, hogy bár az Európai Bizottság nagyon határozottan a teljes energiaembargó mellett van, tavasszal Ursula von der Leyen azt mondta, hogy a közösség Ukrajna politikájának 3 fő pillére közül az egyik a teljes leválás az orosz energiahordozókról. Néhány héttel ezelőtt pedig az energiaügyi biztos azt nyilatkozta, hogy örökös szankciót terveznek bevezetni Oroszországgal szemben az energiahordozók tekintetében, mindegy, hogy hogyan alakul a háború, mikor kötnek békét a felek, soha többé egyetlen molekula orosz olajat vagy gázt sem szeretne látni az európai piacon. Nos, ezeknek a bizottsági törekvésnek nincs társadalmi legitimitása, a közösség megosztott a kérdéskörben, és az európaiak többsége elutasítja ezt a váltást. Sokat mondó továbbá az is, hogy néhány hónappal ezelőtt a közvéleménnyel ellentétesen Ursula von der Leyen egy olyan megállapodást kötött az Egyesült Államokkal, egy olyan kereskedelmi megállapodást, amely keretében vállalta, hogy az Európai Unió a következő években összesen 750 milliárd dollár értékben fog amerikai energiahordozókat vásárolni.
Hogy készült a felmérés, illetve hány embert kérdeztek meg összesen európai szinten?
A századvég Európa projekt kutatásban most már évek óta minden országban 1000 fős mintát veszünk. A kutatás lefedi az Európai Uniós tagállamokat, Norvégiát, Svájcot és az Egyesült Királyságot, tehát összesen 30 országot vizsgálunk. A lakosságot, illetve a mintákat úgy súlyozzuk, hogy az reprezentatív legyen mind tagállami, mind európai, illetve az Európai Unió egészen szintjén a főbb demográfiai mutatók szerint.
Egyébként jelen pillanatban az amerikai LNG drágább, mint az orosz vezetékes gáz, vagy amivel könnyebben össze tudjuk hasonlítani, hiszen az Európai Unió jelenleg is nagyjából olyan 10%-át a felhasználásának Oroszországból származó gázzal biztosítja, szóval drágább, mint az orosz LNG?
Mivel a szerződések jó része, a hosszú távú szerződések is valamilyen módon a tőzsdei árhoz vannak kötve, ezért az árak nem az önköltség alapján alakulnak ki. Általánosságban kijelenthető, hogy az amerikai cseppfolyósított földgáz önköltségi ára magasabb, mint a vezetékes úton beszerzett orosz gázé, de a tényleges árat azt a mindenkori kereslet és a kínálat jelöli ki, ami miatt az Európai Unióban jelenleg jóval magasabbak a gázárak, mint akár az energiaválság előtt voltak, akár más nagy régiókban, az, hogy a kínálat szűkös, ugyanis az egyes tagállami szankciók nyomán mesterségesen szűkítették a rendelkezésre álló gáz mennyiségét, korábbi legnagyobb beszállítótól, Oroszországtól jóval kevesebb érkezik. Ezzel párhuzamosan az Egyesült Államok megkezdte a szénhidrogén kitermelésének és exportjának felfuttatását, azonban ennek előrehaladása időbe telik, időbe kerül, de általánosságban kijelenthető, hogy ha az Európai Unió a korábbi vezetékes orosz beszerzéseit, hogy azoknak megfelelő volument is képes lesz beszerezni az Egyesült Államokból, akkor sem lesz képes az árakat kellő mértékben letornászni, mert az amerikai kereskedők nem fogják az önköltségi áruk alatt adni az LNG-t az európai szereplőknek. Ráadásul a cseppfolyósított földgáz piacon az Európai Unió más nagy régiókkal, például Kínával is versenyezhet a jövőben, bár a korlátozások miatt az elmúlt hónapokban ez kevésbé volt jellemző, és ennek megfelelően a kínai kereslet is markáns hatással lehet az európai árakra, hiszen hogyha Kínában jobb feltételek mellett lehet értékesíteni, akkor a cseppfolyósított földgáz exportőrök, kereskedők át fogják irányítani a szállítmányaikat más kontinensre, Kínába, Indiába, vagy máshova. Úgyhogy az Európai Unió versenyképességi problémáinak gyökerét jelenleg az jelenti, hogy mesterségesen szűkített kínálat áll rendelkezésre az európai piacon, de közép-hosszú távon is a váltás az orosz energiahordozókról az amerikaira versenyképességi kihívást okozhat, ugyanis az Egyesült Államokban kitermelt gáz Amerikában mindig drágább lesz, mint a cseppfolyósítást, szállítást, visszagázosítást követően az Európai Unióban.
Hogy lehet most összehasonlítani az amerikai cseppfolyósított földgáz pillanatnyi árát egy feltételezett orosz gázárral? Pontosabban mi a feltételezett orosz gázár egy ideális helyzetben, amikor mondjuk holnaptól ismét vásárolhatunk Oroszországtól gázt, korláttanul pontosabban hát amennyit eladnak, mert hogy ugye az is ismert, hogy Oroszország az ár meghatározást nem feltétlenül csak és kizárólag mondjuk a holland gáztőzsdéhez köti. Elég mondjuk, hogyha Európát nézzük, 2021. decemberében 136 euróra, még a háború előtt ugrott fel hirtelen a gázár, holott az év elején csak 10-20 euró volt, aztán ugye emlékezetes 2022. augusztus, amikor majdnem 350 euróra ment föl a gázára. Szóval Oroszország a gáz árát nem mindig a kereslet-kínálat alapján határozza meg, vannak akik azt mondják, hogy egyfajta fegyverként, politikai eszközként is használja. Hogy lehet most az orosz gáz feltételezett árával számolni, egyáltalán milyen árral lehetne most számolni?
kétféle árat célszerű megkülönböztetni, vagy kétféle ügylettípust. Az egyik az azonnali ügyletek. Ezek az azonnali ügyletek a tőzsdén köttetnek, itt a tőzsdei ár az irányadó. A másik ügylettípust a hosszú távú megállapodások jelentik, ezeknek az ár képlete tipikusan nem nyilvános, nem publikus, de általánosságban kijelenthető, hogy a hosszú távú szerződéseket is most már valamelyik Európában tipikusan a holland gáztőzsde ár alakulásához kötik, illetve az árképletben egy meghatározó komponást jelent a holland gáztőzsde alakulása, ez esetenként időben eltolva jelentkezik. Korábban egyébként néhány évvel, évtizeddel ezelőtt az árképletben az olajárak is markánsan megjelentek, de ez most már mióta kellően likvid piacok állnak rendelkezésre az Európai Unióban, azóta kikopott a szerződésekből, és inkább a gáz tőzsdei ára jelenik meg. Amikor az Európai Unióban a gáz tőzsdei ára nagyon megemelkedett, akár 2021-ben, akár 2022-ben, az azért volt, mert az azonnali ügyletek tekintetében a kínálat hirtelen jelentősen szűkült. Ráadásul a kereskedők arra számítottak, arra vártak, hogy a jövőben ez tovább fog szűkülni, egyre kevesebb és kevesebb gáz áll majd rendelkezésre. 2022 nyarán például a gázárakat az hajtotta fölfelé, hogy júniustól egészen augusztusig egy egyre élesebbé váló kereskedelmi konfliktus bontakozott ki Oroszország és Németország között az északi áramlat gázvezeték kapcsán. Az oroszok kevesebb gázt értékesítettek az északi áramlaton keresztül egy szankcióból adódó műszaki nehézségre hivatkozva. A németek cáfolták, hogy ilyen probléma adódna, de összességében az történt, hogy a rendelkezésre álló mennyiség csökkent. De hogyha a korábbi időszakot megnézzük, akkor azt tapasztalhatjuk, hogy mondjuk a 2021-es esztendőben az oroszok az északi áramlat engedélyeztetése körüli vita kapcsán csökkentették az azonnali ügyletek keretében az Európai Unió piacára juttatott gáz mennyiségét. Míg a korábbi években Oroszországból az Európai Unióban tipikusan évente 170-180 milliárd köbméter érkezett, ez a 2021-es évben csak 155 milliárd köbméter volt. Az oroszok akkoriban jelezték, hogy akkor növelik az azonnali ügyletek keretében leszállított gáz mennyiségét, hogyha az északi áramlat 2 gázvezeték megkapja az engedélyét. És ez volt az, ami felfelé hajtotta az árakat, illetve voltak még más kiegészítő körülmények, például egy különösen szélcsendes év volt a 2021-es, a tengeri szélturbinák által megtermelt villamosenergia volumene jóval kisebb volt, mint amekkorák a várakozások voltak, és ezért jóval több gázt kellett gáztüzelésű erőművekben felhasználni. Tehát Oroszország korábban, hogyha a háború előtti időszakot nézzük, akkor az árat legfeljebb az azonnali ügyletek keretében leszállított mennyiségeken keresztül volt képes befolyásolni, de ehhez mind Oroszországnak, mind más szereplőknek joguk van, hiszen a tőzsdén az, hogy egy adott szereplő mekkora mennyiséget kínál eladásra, az az ő döntése. A háború utáni időszakban pedig a kereskedelmi konfliktus, a szankciós adok-kapok volt az, ami elsődlegesen befolyásolta az árakat, és én úgy látom, hogy ez azóta nem változott, noha volt egy jelentős korrekció a piacon. Továbbra is van egy szankciós háborús felár, amit a gázárakban meg kell fizetni, és továbbra is foglalkoztatja a piaci szereplőket az, hogy az Európai Bizottság hogyan lesz képes átütni, egyáltalán képes lesz-e a tagállamokon a teljes embargós törekvését, milyen határidőkkel vezetik ezt be, hogyha bevezetik. Jelenleg úgy tűnik az Európai Bizottság amellett érve, hogy már 2026 év elejétől nem lehetne azonnali ügyletek keretében orosz gázt vásárolni. A tavalyi évben, illetve az elmúlt hónapokban már nem érkezik olyan mennyiség azonnali ügyletek keretében az Európai Unióba Oroszországból, mint az energiaválság előtt, de még mindig nagy mennyiségről beszélünk, tehát ezek még mindig képesek megmozgatni az árakat.
A barátságtalan bizottsági, meg uniós országok beli lépések 3-4 év háborúja után vajon lenne készség Moszkva részéről olcsó nyersanyaggal, olcsó gázzal ellátni azt az Európát, azt az európai ipart, amely éppen az orosz katonai fenyegetés ellen fegyverkezik?
Ezt nagyon nehéz megmondani, ahogyan azt is, hogyha békét kötnének a felek, és a háború véget érne, akkor vissza lehetne állítani, és hogyha igen, milyen mértékben a kereskedelmi kapcsolatokat az Európai Unió és Oroszország között. Ráadásul sajnos egyelőre sem a háborúban, sem a kereskedelmi konfliktusban nem az enyhülés, hanem inkább az eszkaláció irányába mutatnak a tendenciák. Ha magát a kereskedelmi konfliktust nézzük, az Európai Bizottság az asztalra tette a 19. szankciós csomagot, a Repower EU keretében kereskedelempolitikai intézkedésként teljes energiaembargó bevezetését szorgalmazza, és emellett a háború is egyre inkább az eszkaláció jeleit mutatja, tehát egyelőre csak spekulatívan lehet arról beszélni, hogy ha majd egyszer véget érne a háború, akkor milyen kereskedelmi kapcsolatokat lehetne kialakítani, hogyan lehetne ezeket újjáépíteni, egyáltalán milyen motiváció mutatkozna a felek részéről. Viszonylag friss hír, hogy a lengyel kormányfő bejelentette, hogy az északi áramlat elleni terrorakció fő gyanúsítottját nem adná ki Németországnak. Hát úgy tűnik, hogy tagállami vezetők szintjén is vannak olyan szereplők, akik a teljes leválást, a kereskedelmi kapcsolatok teljes megszakítását szorgalmazzák. Kérdés, hogy ebben mikor és milyen mértékű fordulat képzelhető el egyáltalán.
Egy ideális helyzetben mennyivel csökkenne a nyugat-európai háztartások rezsije, hogyha megindulna az orosz földgáz? Vannak erre modellszámítások, vannak erre tippek, elképzelések, hogy egyáltalán mennyivel lehetne csökkenteni azt az összeget, amit Nyugat-Európában a lakosság vagy akár az ipar kifizet?
A lakossági tarifák még komplexebb kérdéskört jelentenek, mint az ipari tarifák. Kezdjük az utóbbival, mert az egyszerűbb. Az ipari gázárak és ezzel összefüggésben villamos árak jelenleg jóval magasabbak, mint az Egyesült Államokban vagy Kínában. Erre a drági jelentés rámutat, és hogyha a drági jelentésben, illetve egyéb statisztikai adatbázisban szereplő ipari energiaár adatokat megvizsgáljuk, az idősorokat, akkor azt láthatjuk, hogy jelenleg az európai vállalatoknak két típus felárat kell fizetniük más konkurens nagy régiókkal szemben. Az egyik egy háborús felár, ami abból fakad, hogy az európai piacon a kínálat mesterségesen szűkült, bizonyos tagállamok, bizonyos szereplők elkezdtek szelektíven vásárolni. Ez a görbékből nagyon világosan látható, a háború kirobbanását követően megugrottak az energiaárak, és azóta magasabb szinten stagnálnak. A másik felár korábban indult, 2018-19-től távolodott el az európai, például villamos energiára az amerikaitól. Ez pedig elsősorban egyfajta zöld felárnak tekinthető. Azáltal, hogy az Európai Unió más nagy régióknál jóval ambíciózusabb klímavállalásokat tett, és jóval szigorúbb klímaszabályozást alkalmaz, a kvótarendszerben, a karbonkvótarendszerben az árak jelentősen megemelkedtek. Ma például 6-szor annyit kell fizetnie egy európai vállalatnak a széndioxid kibocsátása után, egy tonna széndioxid kibocsátása után, mint egy amerikai versenytársának, és 10-szer annyit, mint egy kínai versenytársának. Ezek a kvótaárak az energiaárakban is megjelennek, hiszen a villamosenergia előállítása során bizonyos technológiák esetében széndioxidot bocsátanak ki a termelők, tehát meg kell vásárolniuk ezeket a kvótákat. Úgyhogy ez a másik olyan felár, amit az ipari szereplőknek ki kell fizetniük. Hogyha az Európai Unió szeretné újra versenyképessé tenni az ipari energiaáraikat, akkor ezt a két problémát mindenképpen kezelnie kell. A szelektív vásárlásból fakadó ártöbletet és a zöld politika vagy radikális klímapolitika ártöbletét, azt valahogyan le kell dolgoznia. A jelenlegi állapotban a gázért, mondjuk az amerikaiakkal összehasonlítva, 3-4-szeres árat kell egy európai iparvállalatnak fizetnie, a villamos energiáért pedig 2-szeres árat, tehát a két típusú felár az ekkora többletet okoz. A lakossági tarifák esetében nagyon nagy különbségek tapasztalhatóak a tagállamok között, és ezek a különbségek elsősorban az egyes tagállamokban működtetett tarifaszabályozásokban tapasztalható eltéréseknek köszönhetőek. Az egyes tagállamok nagyon különböző szigorúságú tarifa szabályozást alkalmaznak. Ennek a szabályozásnak az egyik végpontja talán Magyarország, ahol a rezsicsökkentési program keretében hatóságilag rögzítettek a lakossági rezsitarifák, így a magyar háztartások az Európai Unióban a legolcsóbb áram- és gázárakat fizetik, ezek jóval a piaci árak alatt vannak. Vannak ugyanakkor olyan más tagállamok is, például Dánia a gáz esetében, ahol a gázárak, a gáztarifák, lakossági gáztarifák lazán szabályozottak, az energiaszolgáltatóknak viszonylag nagy a szabadságuk abban, hogy meghatározzák ezeket az árakat, és ezekben a tagállamokban az volt tapasztalható az elmúlt időszakban, hogy hiába korrigáltak a piaci energiaárak, továbbra is magasan tartották a áraikat, ezért van az is, hogy vannak olyan Európai Uniós tagállamok, ahol 7-8-szor annyit kell a gázért fizetni jelenleg, mint Magyarországon, és a gáztarifák vagy az áramtarifák meghaladják a piaci árak által indokoltakat. Tehát, hogyha arra a kérdésre kell választani, hogy az európai lakosság tarifái, díjai hogyan csökkennének abban az esetben, hogyha a piaci energiaárak mérséklődnének, akkor azt érdemes ehhez hozzátenni, hogy hát az egyes tagállamokban a tarifaszabályok mekkora csökkenést kényszerítenének ki az energiaszolgáltatókból. Azokban a tagállamokban sem feltétlenül jelenne meg a piaci ár csökkenése, ahol egyébként laza tarifaszabályozást alkalmaznak, de hogyha feltételezzük, hogy ezek begyűrűznének a csökkenő árak a lakossági tarifákba, akkor jó pár tagállamba itt is a felére, harmadára lehetne csökkenteni a jelenlegi tarifákat.
Hortai Olivért, a Századvég energia- és klímapolitikai üzletág igazgatóját hallották.
Energiavilág. Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Hernádi Zsolt szerint a barátság vezeték egy szimbólum, és jól mutatja, hogy milyen gondokkal küzd az Európai Unió. A MOL elnök vezérigazgatója erről a Portfolio Budapest Economic Forum konferenciáján beszélt. A részletek Sipos Ildikótól.
Nem tudjuk, hogy mink van, amíg nem veszítjük el. Ezzel az idézete kezdte előadását a MOL elnök vezérigazgatója, utalva arra, hogy a barátság kőolajvezetékről és az orosz olajügyéről gondolkodott. Donald Trump amerikai elnök ugyanis még szeptember közepén vetette fel azt, hogy az Egyesült Államok csak akkor hajlandó újabb szankciókra Moszkva ellen, ha egyetlen NATO tagállam sem vesz olajat az oroszoktól. Hernádi Zsoltot hallják.
Az elmúlt hetek fő hírei a mi házunk táján az volt, hogy mi lesz a barátság vezetékkel, képes lesz az ország ellátni magát a tengerről, és úgy általában mi is lesz az orosz energiahordozókkal. Még Donald Trump is a magyar és a szlovák olajellátásról beszélt. Ahogy szlovák kollégám fogalmazott, mi nagyon örülünk Trump elnök úr szavainak, mert abban már biztosak lehetünk, hogy tudja, hogy Szlovákia van, és körülbelül tudja azt is, hogy hol van. Szóval minden a barátságról szól.
Hernádi Zsolt ezt követően elsőként a globális erőviszonyok alakulásáról beszélt. Elmondta, még 3 éve az volt a téma, hogy egy bipoláris világ van kialakulóban, addig mára ez megvalósult, Kína minden területen felzárkózott, és vezető szerepre tört a zöld technológiában.
Kína és az Egyesült Államok a geogazdaság eszközeivel nyernek teret. Vámok, támogatások, exportkontroll, pénzügyi szankciók, közös vállalatok, közös befektetési alapok, kritikus ásványok feletti kontroll, és ezek ma mind olyan eszközök, amelyeket a nagyhatalmi verseny központi elemei lettek ennél a két országnál. Félrejtés ne essék. Ma egyértelműen ki lehet mondani, hogy Trump vámjai sikeresek voltak a kínai export visszaszorításában, amit persze a világ többi része szívott fel.
Európa ezzel szemben túl bürokratikus, és lemaradt, fejtette ki.
És mi történt mindeközben az Európai Unióban? Irracionális döntések következtében a két nagyhatalom martaléka lett, mert az Európai Unió megmaradt a geopolitika eszközeinél. És mint egy jó, eminens tanuló, értékek mentén hozza meg a döntéseit, teljesen figyelmen kívül hagyva a gazdasági racionalitást.
Hernádi Zsolt kiemelte, komoly kockázata van, ha nem tudunk ellátni egy közép-európai finomítót. Elég az egyes országok importigényére gondolni, akár a szállítmányozásban, akár a mezőgazdaságban. Közölte, ha hiány van dízelből, az kihat a teljes termelésre. Hernádi Zsolt hangsúlyozta, ha leállna a dunai finomító, akkor napi 400 vagonnyi kőolajat kellene beszerezni. Ez nem lehetséges. Azt mondta, az ipar elvesztésével a szuverenitásunk is veszélybe kerül. Ezt már is közvetlenül érezzük, hiszen tele vannak az újságok különböző stratégiailag jelentős európai vállalatok termelés csökkentésével és gyárbezárások hírével. Ha folytatódik ez, akkor Európa egy skanzel lesz. Fogalmazott ezzel a már nem először használt szófordulattal Európa jövőjéről Hernádi Zsolt, a MOL elnök vezérigazgatója.
Energiavilág. Az energiavilága a világ energiája.
Az Energiavilága az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért, a szerkesztő műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!